Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig dr. Gerhárd Kotrocó Ágnes, ügyvéd, és hát a műsor első részében picikét szerintem beléd folytottam a szót már, mint ami a céges öröklést illeti. Ezen logika mentén megyünk tovább, pontosabban ezen projekt mentén megyünk tovább, és hát én arra kértelek, hogy villancs fel néhány sztorit a praxisból, meg hát ami szerintem most úgy jellemzi ezeket a ügyeket pontosabban, ami a céges öröklést illeti, hiszen miként itt próbáltunk ráutalni a műsor első részének egy-két pillanatában, ez tényleg egy nagyon akut probléma jelenleg.
Egyébként eszembe jutott egy érdekes ügy, nem én jártam el benne jogi képviselőként, jogi tanácsot adtam benne. Egy nagy vállalatnak a vezetője hunyt el, végintézkedés maradt utána, és ebből a végintézkedésből tudta meg a túlélő házastárs az, hogy neki volt egy egzotikus országban egy külső kapcsolata, amiből született két gyermek. A végrendeletek érzelmekkel áthatott mondatokat is tartalmazhatnak. Ez az volt egyébként, hogy kérlek, hogy bocsáss meg, és illő módon temess el. Tehát, hogy akkor, amikor megnyílik egy hagyaték, akkor egy ilyen meredek történet például abszolút elő tud kerülni, mint
hát
egy vallomás.
Igen.
Igen, mint egy vallomás.
Olyannal már találkoztál, amikor elképesztő perek indultak mondjuk egy tekintélyes cég öröklése apropóján, hogy miként itt próbáltam ráutálni, nem feltétlenül az egyenesági örökös viszi tovább a céget, mert a rendelkező nem látja a cég továbbvitelét, a cég működtetését, működését biztosítottnak abban az esetben, hogy mondjuk hibbant örökösök viszik a társaságot.
Igazából, hogyha érvényes végrendelet van, érvényes írásbeli végrendelet, akkor azt lehet támadni, de én azt gondolom, hogy célszerűbb még az életben rendezni ezeket a dolgokat. És amit inkább kockázatként látok, az például az, hogy mi történik a céggel abban az esetben, hogyha egy egyszemélyi tulajdonos, egyszemélyi vezető váratlanul meghal. Volt ilyen ügyem, nem volt váratlan egyébként, egy hosszú betegség után történt ez meg, de például én több szakmai javaslatot tettem, hogy mondjuk egy üzletrészt ruházzon át egy másik tagra többségi részesedéssel, és akkor meghozhatók ezek a döntések, vagy legyen két ügyvezetője a cégnek. Ő ezeket nem akarta, ezért azt találtam ki, hogy akkor legyen egy végrendeleti végrehajtó, akit már ilyenkor a végrendeletben megnevezünk. Célszerű beszélni is vele, és olyan személy lehet ez, vagy az a jó, ha olyan valaki, akiben teljesen megbízunk, és aki ért a társaságnak a vezetéséhez. Ennek a célja az lehet, hogy ne szűnjön meg 6 hónap után jogutód nélkül a cég azért, mert mondjuk elhunyt az egyszemélyi tag, nincs ügyvezető. Innentől kezdve ugye a munkabéreknek a folyósítása, az adóbevallások, akár egy beszámoló.
Visszafizetése, ugye rengeteg viszont relációt tisztázni kell. Egyéb iránt most már tényleg azt mondom, ez a logika mentén javasol azt ilyen szituációban, amikor a rendelkezőnek egyértelmű a elkötelezettsége valamilyen irányba, hogy világítsák át a céget? Érdemes?
Abszolút. Mindenképpen én azt gondolom, hogy nagyobb társasági cégjogi tranzakciók előtt mindenképpen érdemes, hogy kapjon egy tiszta képet a tulajdonos arról, hogy mik a cégben rejlő kockázatok, és valójában hogy néz ki a cégérték adott esetben. Tehát egy átvilágítás az nagyon jó tud lenni. Ezt mi társulási szinten csináljuk egyébként, gazdasági pénzügyi átvilágítást. Nagyon sok mindenre kiterjed. Tehát az adózási kockázatoktól elkezdve a társasági iratok áttekintése, a munkajog, a szervezet, a ma már nagyon komoly bírságokkal fenyegethet, például az adatvédelem, a szellemi tulajdonvédelme, tehát ezeket a dolgokat mindenképpen át szoktuk tekinteni, plusz még előfordulhat olyan kérdés, ami az adott cégnek a profiljába vág. Mondjuk például, hogyha engedélyhez kötött tevékenységet folytat, akkor azok az engedélyek érvényesek, hatályosak-e még.
Egyébként hogyan kell átvilágítani egy céget, ha már itt tartunk? Mi az, amit ajánlasz?
Először is van egy adatbekérő, egy elsődleges, elsőkörös adatbekérő, amikor hát ugye meglátjuk, hogy, vagy megnézzük, hogy mi az átvilágításnak a célja. Tehát, hogy a tulajdonos szeretne tiszta képet kapni arról, hogy mondjuk hogy működik az ügyvezetés, mennyire helyesek a folyamatok, hogyha esetleg valamiben kockázatot lát, akkor az korrigálható a jövőre nézve, vagy tényleg arról van szó, hogy egy cégértékesítést készítünk elő ebben az esetben. jellemzően digitális adatszobát hoznak létre, és oda töltik fel a mi kérésünknek megfelelően a cégjogi és egyéb dokumentumokat, amiket mi átnézzünk. Szoktak lenni külön kérdéseink, tehát például mondjuk egy szerződés állomány átvilágításánál nyilván felmerülhetnek olyan plusz kérdések, amik érinthetnek mondjuk adózást, és akkor adózással kapcsolatos dokumentumokat is bekérünk. Ennek az eredménye az egy jelentés, ami egyrészt tartalmazza azt, hogy milyen körre terjed ki a vizsgálat, ebben ugye korlátozzuk a felelősségünket is részben, tehát hogy gazdasági, jogi átvilágítás, mondjuk hány évet vizsgáltunk visszamenőleg, mik voltak azok a kérdések, aminek az átvilágítását nem kérték, ez is előfordulhat egyébként, és ez alapján megfogalmazunk egy olyan véleményt, ami tartalmazza a cégnek a jelenlegi helyzetét, és feltárunk olyan kockázatokat, amikkel érdemes foglalkozni.
Találkoztál már olyan szituációval, amikor valamilyen gazdasági társaság ellen eljárás volt folyamatban, akár végrehajtási csőd vagy felszámolási?
Természetesen.
És akkor ezeket hogy lehet menedzselni, ezeket az ügyeket? Persze gondolom a válasz az, hogy ezért vagyunk, de mennyire bonyolítja ez egy esetleges elhalálozás esetén a folyamatot?
Egy végrehajtás? De egy végrehajtásnál ugye a jogutód az bejelentődik a végrehajtási eljárásba például, de nálunk meg szokta nézni egyébként gazdasági büntetőjogász is a cégnek az iratait, mert hogyha mondjuk van egy csődeljárás, felszámolás, ilyesmi, akkor azért, hogy milyen jellegű tranzakciók történtek a háttérben, azért azokra célszerű felkészülni, hogy azokkal mi volt. Igen, tehát hogyha vannak már folyamatban lévő eljárások, akkor ezek addig, amíg nem derül ki az, hogy ki ellen ki örökli majd azokat a javakat, amikre ezek a végrehajtások rávezetődtek, akkor ezek az eljárások azok megállnak, és akkor a jogutód ellen folytathatók.
Hát tulajdonképpen ugye a gazdasági és jogi folyamatok mennek egymásra párhuzamosan, mert közben azért a céget is kell működtetni.
Abszolút. Tehát például mondjuk egy végrehajtási eljárásban, hogyha mondjuk egy adó végrehajtás van például, és mondjuk kimegy a NAV foglalni, és lefoglal különböző vagyontárgyakat, akkor mondjuk, és az is egy jó kérdés, hogy az adós birtokába hagyja-e, vagy el is viszi. Mondjuk tételezzük fel, hogy az adós birtokában hagyja azért, hogy lehessen dolgozni velük, viszont az nagyon fontos kérdés például, és megalapozhat egy végrehajtási kifogást adósi oldalon, hogy végrehajtás alól mentes vagyontárgyak foglalása történt-e esetleg, mert például a cégnek a munkaeszközei azok nem tartoznak ebbe a körbe.
Hát most itt tudok veled szembe cégvezetőként, akkor arra kérlek, hogy mentsd a vagyont. Akkor gondolom az a funkció előjön sokszor.
Hát igen, erre jogszerű lehetőségek, én azt gondolom, hogy preventív vannak. Tehát akkor, amikor mondjuk például a vagyonnak a tulajdonlása az elválik egymástól, tehát például a generációkra egy picit visszautalva, hogyha mondjuk van egy nagyobb családi vállalat, és létrejön egy családi alkotmány, ami nem egy jogi dokumentum. Igazából ebben leírják, megbeszélik egymással a családtagok, hogy ki mit szeretne, merre tart a cég, mi a jövő, a gyerekek viszik-e tovább. Mi történik akkor, hogyha a gyerekek megházasodnak, a házastársaknak a szerepe hogyan alakulhat ebben a cégben? Tehát van egy ilyen családi alkotmány, van egy olyan lehetőség, létre lehet hozni családi alapítványt nagyobb vállalkozások esetén, ez a 600 milliós kezelt vagyon, tehát hogy az már egy komolyabb történet tényleg, de ma már lehetőséget nyújt a jogszabályi környezet arra egy viszonylag új jogintézmény, ez a bizalmi vagyonkezelés, amikor azt jelent, így gyakorlatilag ez a fogalom, hogy van egy vagyonrendelés, és ezt követően a vagyonkezelő, hát egy professzionális, a cégek életéhez értő csapat irányítja onnantól kezdve a vállalkozást.
Például. Hát ugye a kontinentális jogot említette a műsor első részében, hogy nálunk 99%-ban az érvényesül, és ha már a alapítványi formát hozod ide, hát köztudomás, hogy nagyjából ez a jogi konstrukció nagyon hasonlít az osztrákra. De hát ha egy alapítvány létrejön, szinte lehetetlen hozzányúlni, nem?
De.
Rövid válasz volt, tehát azt mondod, hogy ez egy olyan jogi formula, ami egyébként ebben a szituációban talán ajánlott is, de ha már szóba osztod a családi alkotmány témakörét, ugye ez nem a törvény erejénél fogva működik, és feltételezve, de nem megengedve sokan valószínűleg azt hiszik, hogy az egyértelmű kiteljesedése az ő vágyaiknak holott.
Igazából nem. Én azt gondolom, hogy egy családi alkotmány az arra nagyon jó, hogy utána elmegyünk egy ügyvédhez, vagy egy ügyvédi csapathoz, és elkészítetjük azokat a szerződéseket, amiket a családi alkotmány irányként kijelöl.
Hoztál egy nagyon szép példát a műsor első részében arról, hogy még édesanyád, mikor dolgozott egy bankban, akkor a közlönyből tájékozódott az elnöke, és hát ugye beszéltünk arról, hogy önmagában ez már édeskevés, hiszen több forráshoz is kell nyúlni. Az elmúlt időszak nagyon izgalmas volt Magyarország életében, nem csak Magyarország életében, hanem a Covid okozta gazdasági sok átírt mindent, és jelenleg ugye egy válság közeli szituáció van, legalábbis ahogy látjuk, ez nem Magyarországra vonatkozik, hanem hogy egészében Európára vonatkoztatva. Miként lehet ezekre úgy felkészülni, esetleg, ha már említett a prevenciót, előre reagálni?
Én azt gondolom, hogy egy átvilágítás nagyon sokat tud segíteni ebben. Tehát, hogy látni egy tiszta képet, mert hogyha, azt hiszem talán Albert Einstein mondta, hogyha, nem biztos, hogy jól idézem, de hogyha ugyanazokat a dolgokat tesszük, és eltérő eredményt várunk, akkor az annyira nem okos dolog azért. Tehát, hogyha azt látja egy cég, hogy megáll a működése, vagy nehézségei vannak, ezt hasonlítanám viccesen egyébként ehhez az oposszum üzemmódhoz, hogy ez egy nagyon aranyos kis állatka, amikor ha jön az oroszlán, akkor így megmerevedik, és egy ilyen hullamerev állapotot vesz fel, hogy ő már szinte nincs is. Tehát én azt látom problémának, hogyha teljesen a válsághelyzet, vagy a COVID helyzet előtti működési metódusokat fenntartva teljesen változatlanul megy tovább a cég működése, miközben nem csak kockázatok merülnek fel, hanem új lehetőségek is. És arra, hogy milyen irányban lehetne fejlődni, vagy mik lehetnek azok az automatizált folyamatok, amiket be lehet vezetni, vagy például egy cég életében mennyire merül fel lehetőségként adott esetben egy hibrid foglalkoztatás, hogyha felmerül, akkor hogyan kezeli mondjuk a társaság azt a helyzetet, hogy már az, hogy bemegyünk a munkahelyünkre, ami a második otthonunk, és a kollégákat ismerjük, és ez megszűnik, mert lehet, hogy csak két napot megyünk be, vagy egyáltalán nem megyünk be, és közben van egy fluktuáció, akkor ez mondjuk a dolgozói motivációt mennyiben támogatja, vannak-e erre megoldási lehetőségek? Ezek nem csak jogi kérdések, ezek olyan kérdések szerintem, mert munkaszerződésben lehet ezeket kezelni, szabályozni is kell, adatvédelmi kockázatot is felvet, például egy home office-nak az elrendelése, hiszen ott ugye az üzleti titokhoz akár mennyire biztosított a védelme, vagy mondjuk a munkavédelmi szabályok biztosítottak el mondjuk egy otthoni dolgozó szobában. Tehát ezek a kérdések abszolút felmerülnek, ezek egy átvilágításnál jogi kockázatként kiderülnek, és ezekre lehetőség van, tehát tudunk is adni működő modelleket, ami alapján, vagy amik segítségével ezek kezelhetők.
És hogy látod, egyébként mutatkozik most már felfokozott igény? Hiszen azért túl vagyunk tényleg egy két éves nehéz folyamaton már, mint ami a COVID okozta gazdasági sokkot illeti.
Én azt látom, hogy vannak ilyen best practice-ek, amik kialakultak. Ilyen például most már, és ez egy jelentős költségcsökkentő tényező lehet a társaságok életében, az online munkavégzés, és mondjuk például a különböző online platformokon keresztül összehívott értekezletek, amikor nagy távolságokból is tényleg nem kell oda menni, és ezek is nagyon hatékony munkavégzési formákat tesznek lehetővé. Nekünk ügyvédként szintén a COVID hozott egy nagyon jó gyakorlatot, ez pedig a távazonosítás, távelőttemezés, tehát most már teljesen jogszerűen meg tud az történni, hogy egy külföldön tartózkodó féllel akár egy ingatlanadásvételi szerződést meg tudunk kötni, egy online beszélgetést követően, online adategyeztetést követően teljesen szabályosan ellenjegyezhető és a földhivatal által elfogadott okiratok ezek.
Amit említesz, minimum azt feltételezi, hogy forgatókönyveket kell készíteni a cégeknek. Mit tanácsolsz egyébként? Például most haladunk a technikai recesszió állapotában, valószínűleg ugye Magyarországon is gazdasági zsugorodás lesz, tehát egészen más lesz az életünk, és hát a mindennapokban is tapasztaljuk, hogy más lesz. Erre a szituációra hogyan lehet felkészülni? Van most már tapasztalatunk bőségesen válságból, gazdasági sokból?
Érdemes egyébként szerintem például a társaságnak áttekinteni az ingatlan portfólióját, megnézni azt például, hogy az üzlethelyiségek terén hogy állnak, célszerű-e elrendelni egyébként egy otthoni munkavégzést, és esetleg egy kisebb vagy rugalmasabb konstrukcióban megoldani a székhelynek a helyzetét, akár egy olyan irodaházban, ahol mondjuk bérelhető tárgyaló van, nagyon egyszerű dolgokat mondok, de hogyha ezek nem átgondoltak, akkor mondjuk akár a rezsiköltségek emel is egy nagyon komoly kitettség ki tud alakulni. És én azt gondolom, hogy itt én látom azt a lehetőséget, hogy a cégek ebben valóban jól átgondolt döntéseket tudnak hozni egy átvilágítás eredményeként.
Egy pillanat rátevezünk egy más területre, ez teljesen ugye a cégjog területe. Hol látod a neurologikus pontokat teljesen tisztázott Magyarországon minden gazdasági társaság, meg egyéni vállalkozás esetében, hogy hogyan és miként lehet működni? Vagy van-e olyan, amire mondjuk esetleg azt mondod, hogy itt már a törvényhozónak másabb felelősségi körrel kéne eljárni, ha... És hát azért látod a jó alkotási metódusokat, meg a menetrendet.
Igen. Hát igazából azt gondolom, itt is azért hiszek a prevencióban, mert addig nincs baj, amíg nem derül ki. De mondjuk, hogyha például akár egy adatvédelmi incidens történik, és abból egy nagyon komoly bírságkockázat ki tud alakulni, tehát mondjuk ezt úgy látom, hogy mondjuk olyan szolgáltatónál, mondjuk például webáruházaknál, ez nagyon erőteljesen fel tud merülni, hogy változott ezzel kapcsolatban. Én nem vagyok adatvédelmi szakjogász, a társulásunkban van egy kollega, aki ebben valóban zseniális, hogy például mondjuk az adatkezelésnek a jogalapja változott mostanában, a kezelt adatok köre, az adatbiztonság. Tehát, hogy ilyenkor mindig megnézzük például, vagy egy átvilágítás kiterjed arra is, hogy milyen adatokat kezel a cég, azokat hol tárolja, az mennyire biztonságos, ki férhet hozzá, ki kezeli. Például egy nagyon mai probléma, vagy nagyon mai megoldandó feladat lehet.
Hát akkor visszaelvezünk a öröklés tarajos vizeire, tekintettel arra, hogy van most egy olyan trendi téma, amely áthatja a mindennapokat, ez pedig a digitális javak öröklése, első például bitcoinnal, hogyha rendelkezik valamelyik felmenünk és örököljük, akkor mi a helyzet, mennyire viszi ez a vonal nálatok a sztorikat, a mindennapi ügymenetet?
Nem volt még nálam olyan hagyatéki ügy egyébként, ahol ez úgy felmerült volna, hogy valóban kriptovaluta volt, vagy lett volna a hagyatékban. Én azt gondolom, hogy a digitális hagyatékhoz olyan dolgok is tartoznak, amik nem is feltétlenül a kriptók, hanem például mondjuk felhasználói fiókok, hardware eszközöken tárolt dolgok, mondjuk például olyan... Tehát ezek piaci értéket képviselő dolgok, kapcsolódhat hozzájuk pénzforgalom, akár egy működő webáruház például, annak a kódjai. Nagyon sok kódot használunk már ugye az online bankolás kapcsán, vagy vannak olyan megrendelt szolgáltatások, amik futnak, most tényleg triviális példa, de akár egy TV előfizetésre is mondanám, de ugyanez sokkal nagyobb nagyságrendben is meg tud történni, amiről esetleg senki nem tud. Tehát egy végrendelkezésnél nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan, nem csak egy vagyonleltár, hogy ingók, ingatlanok, társasági részesedések, bankszámlák, stb. Szépen fel legyenek sorolva, hanem egy az adatvagyonra vonatkozóan is ott legyen egy legalább egy olyan leírás, hogy mik azok a jelszavak, és ezt nem célszerű egyébként belefoglalni egy végrendeletbe, mert ugye ezek ki tudnak derülni, és akkor, hogyha kiderül, akkor már baj van, de hozzátartozik a digitális lábnyomunkhoz, például akár egy Facebook profil, hogy ott meghatározzuk-e azt, hogy utánunk ki tudja kezelni ezt az oldalt, tipikus adatvédelmi kérdés, vagy mondjuk az e-mail fiókjainkat ki tudja kezelni. És mondjuk, ha már így a kriptovaluták öröklésénél tartunk, ugye ez egy nagyon szertágazó kérdés, mert ugye kapcsolódhat ez, tehát lehet letétkezelőnél is, tehát lehet ugye bankban is, ez a kripto deviza, tehát letéti őrzésben, de lehet decentralizált is, tehát amikor ugye kódok vannak. Én áttekintettem ezzel kapcsolatban néhány internetes forrást, és nagyon érdekes tippeket találtam erről. Ugye, hogyha mondjuk kriptotőzsdén van, vagy bankban van, akkor ott ugye azt mondják az ehhez értők, hogy ott is vannak azért kockázatok, például egy csőd, vagy érheti őket is hacker támadás, és akkor mi történik ezekkel a vagyonokkal. Az nagyon kellemetlen tud lenni, hogyha decentralizált, mert és nem tud róla senki. És hogy ilyenkor mit lehet tenni, tehát mondjuk például...
De koncentráció.
Igen, tehát hogy...
Ellenkezője.
Tehát hogy mondjuk meg lehet osztani az örökösökkel, vagy letétbe lehet helyezni valahol, el is lehet rejteni, tehát ez az elásom a kert végében, de annak is van egy kockázata, mert még a végén valaki kiássa, és akkor oda kerül hozzá ez a kód, tehát hogy... Ez is egy kockázat. El lehet ugye töredékesen több részre osztva közölni lehet mondjuk ezeket a kódokat az érintettekkel, vagy digitális időzárakat el lehet helyezni felhőben, meg is lehet tanulni, nagyon ortodox módszer, meg lehet tanulni a kódot, tehát az is egy lehetőség, hogy nem írom le sehova, és valaki megtanulj, Vannak speciális szolgáltatók, akiken keresztül mehet a kriptodevizák öröklése, úgyhogy eléggé szertágazó a jogterületén, számítok arra, és ugye ez fontos is, hogy folyamatosan képezzük magunkat, mert ez például egy olyan dinamikus jogterület, ahol valóban nagy vagyonok jelenhetnek meg, akár az online térben, kriptodevizák formájában.
Hát akkor legközelebb a beszélgetést úgy folytatjuk, hogy a digitális térben abszolút, tekintettel arra, hogy lejárt a műsoridőnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk. Dr. Gerhárd Kotrocó Ágnes ügyvéd volt a vendégünk, a mikrofonnál pedig Szajrai Csabát hallották.